A mi segítségünk jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 151. dicséretet énekeljük, de a kórus vezetése, illetve a kórus énekli egy másik dallammal.
Uram, figyelj ezért a mi segítségünknek.
Uram, mi segítségünknek, minden megsegíteni, minden szükségünkben, Krisztus
Így szól hozzánk Isten törvénye, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Második hasonló ehhez, szeresd fel a barátodat, mint magadat. Most imádságban álljunk Isten szín elé bűnbánatunkkal. Imádkozzunk. Úristen, örökké való és mindenható Atyánk, íme egybe gyűltünk itt a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat, megvalljuk, és elismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Amikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk. Kárhoztatjuk magunkat és bűneinket. Igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül mi nekünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadban, mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak levén afelől, hogy a hit által részesei lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, amelyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Valakik azért bűnös voltukat utálják, és az bizonnyal hiszik, hogy minden bűnük egyedül csak a Krisztus érdeme által teljességgel megvan bocsátva. Azoknak, mivel hisznek az élő Isten fiában, hirdetem az Isten parancsolatából, hogy azok minden bűnükből fel vannak oldozva, ami Urunk Jézus Krisztus szentséges szenvedése és halála általi teljes elégtétel által. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a 42. Zsoltárunkat énekeljük együtt. 42. Zsoltárunknak az első, a második és az utolsó versét énekeljük, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Thank you. 177. dicséretet énekeljük a kórussal az imádságunk elején, majd utána 178. az imádságunk után, és újra imádkozunk. Dicsőség a magasságban Istennek, a földön békesség és jó akarat az embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged. Hálát adunk néked a te nagy dicsőségedért, Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atyaisten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. Mert egyedül te vagy szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen felség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen.
Az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek, valamint volt kezdetben, azonképpen most és mindörökké. Amen. Amen.
Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, hálát adunk neked, hogy együtt lehetünk ezen a mai estén, reformáció ünnepén, a te hajlékodban. Hálát adunk neked, hogy megújítottad egyházadat, és visszatekinthetünk a te elhívott embereidre, egyházunk hőseire, akik által elvégezted a megújulást a te lelked által. És hálát adunk, Urunk, hogy ezekben a napokban emlékezhetünk szeretteinkre is. Így állunk, Urunk, előtted, kérünk most is bennünk is, végezd el életünk, szívünk, hitünk megújítását. Te látod egyedül, Urunk, hogy mit hoztunk magunkkal, ami szívünkben, gondolatainkkal van, hogyan jöttünk ide, milyen terhekkel, nehézségekkel, milyen kétségekkel és félelmekkel. Újíts meg, erősíts meg hitünkben, kérünk. Áld meg Isten tiszteletünket. Fogadd kedvesen énekünket, imádságunkat, hogy a te dicsőségedre lehessünk együtt, a te magasztalásodra. Tedd áldottál a mi Isten tiszteletünket, ige hallgatásunkat, hogy a te szavad elérjen a mi szívünkig, megújítson meg, átformáljon bennünket. Szúrjésért kérünk, hallgass meg bennünket, szent lelkedet árasz ki ránk. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint szól hozzánk a Pál apostolnak az efézusiakhoz írt leveléből, 4. fejezetből, a 17. verstől.
Az új embert vetkőzzük le, és az új embert öltözzük fel. Ezt mondom azért, és lelketekre kötöm az Úrban, többé ne járjatok úgy, mint ahogy a pogányok járnak elméjük hiába valóságában. Mert meghomályosodott értelmükkel az isteni élettől elidegenültek, és a bennük levő tudatlanság megkeményítette a szívüket. Ezek erkölcsi érzés nélkül bujálkodásra adták magukat, minden tisztátalanságnak, nyereségből való cselekevésére. De ti nem így tanultátok a Krisztust. Ha ugyan hallottatok róla, és oktatást nyertetek felőle, hogy mind áll az igazság Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint a való óembert, aki a család és a gonosz kívánságok miatt megromlott. És újuljatok meg a lelketek lélek által elmétekben. És öltsétek fel az új embert, akit Isten újjáteremtett, és tiszta igazságban való szentségben él. Ezért vessétek el a hazugságot, szóljatok igazat, kiki az ő fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokon. Ne adjatok helyet az ördögnek, a tolvaj többé ne lopjon, hanem inkább dolgozik, és abból, amit a tulajdon keze munkájából szerzett, adjon a szükölködőknek. Semmi rohadt beszéd szájotokból ki ne jöjjön, hanem csak ami jó, ami szükséges az építésre, és áldásos a hallgatókra. Ne szomorítsátok meg az Istennek szent lelkét, aki elpecsételt titeket a váltság, a végítélet a ma nagy napjára. Minden keserűség, dű, harag, lárma és istenkáromlás pusztuljon ki közületek, minden gonoszsággal együtt. De legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, amint az Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Amen.
Isten szent lelket egy áldottá, igének hallgatását, megértését és befogadását, cselekvését. Most az ige hallgatására készülve a 161. dicséretet énekeljük együtt. 161. dicséretünk. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az írva található, és szól hozzánk. Pál apostol rómaiakhoz írt levele, 12. fejezetéből, az első két versből. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, mely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Eddig Isten igéje, írott igéje, foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, láthatjuk, tapasztalhatjuk, mai református esti Isten tiszteletünk eltérő liturgiájában a megszokott vasárnapi Isten tiszteletektől. Az volt a célunk, hogy olyan liturgiája legyen Isten tiszteletünknek, ami próbál közelíteni a reformáció korabeli magyar istentiszteletek liturgiájához. Így énekeltük az énekeskönyvünk liturgikus énekeit, amelyben amelyek részesei voltak a korabeli liturgiáknak, és énekeltünk és fogunk énekelni reformáció korabeli és ahhoz közeli korban született énekeket, akár a Genfi Zsoltár, 42. Zsoltár, akár majd záróénekünk, akár pedig ez most Tino di Lanto Sebestyén éneke volt, a 161. dicséretünk korban. Ő, az ő élete egészen közel, nem csak közel van, hát abban a korban élt ő. A nyitó imádság, a bűnvalló imádság, az pedig a hagyomány szerint Calvin imádsága volt, ez az, amiben a magyar reformációkorban liturgiától kicsit eltértünk, de ezt az imádságot az 1996-ban elfogadott, tanáskodó zsinat által elfogadott liturgia szerepelteti, és ezt Magyarországon nem lett általánosan elfogadott kötelező, és nem szoktuk használni, de Erdélyben, Kárpátalján használják ezt az imádságot, amely része ennek a liturgiának. Minden vasárnap elhangzik ez az imádság, amit a gyülekezet már megtanult, és együtt mondanak a lelkésszel. Ha jártunk ugye Erdélyben, akkor ezt tapasztalhattuk is. Ma Isten tiszteletünkön a reformációkori liturgiába nyerünk betekintést. Tavaly advent elején abban nyertünk betekintést, hogy milyen próba liturgiát javasol az új liturgiát kidolgozó bizottság. Készülőben van, tudnélik, egy új liturgia az egyházunkban. Milyen is legyen a mi liturgiánk, a mi Isten tiszteletünk rendje. Mátraházan, amikor az egyházmegyi lelkész héten együtt voltunk, ez volt, a liturgia volt a fő téma, amelyről hallottunk előadásokat. És ott hangzott el ez a gondolat is. Fekete Károly, aki debreceni püspökünk, és ő tagja ennek a bizottságnak, az ő előadásának is része volt ez, amikor elhangzottak el gondolatok, hogy célja a mi Isten tiszteletünknek, hogy valahogy megéljük az Isten szentségét. Bekapcsoljon bennünket a mennyei Isten tiszteletbe, ahol a mennyei seregek sokassága Isten dicsőíti. Hogy önmagunkon felül emeljen, és beemeljen bennünket a szentséges világába. Hogy Isten szentségét egész testünk valójával, szívünkkel, szánkkal, fülünkkel, mindenestől megéljük. Legyenek ilyenek a mi Isten tiszteleteink. Reformáció korabeli liturgiában itt Magyarországon nem Calvin Genfi liturgiája terjedt el azonnal, hanem ahogyan mai Isten tiszteletünkön is látjuk, megmaradtak az akkor ismert, a katolikus liturgiából ismert elemek, átvették a gregorián énekeket, mert azokat jól ismerték az emberek. Kivéve a liturgiából azokat az elemeket, amiket nem tartottak biblikusnak. Az igéből is, az Isten tiszteletről, az Istennek tetsző Isten tiszteletről hallottunk. Milyen az az Isten tisztelet, milyen az az áhítat, amelyik kedves az Istennek. Isten irgalmára kérlek titeket, testvéreim, okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Milyen az Istennek kedves szolgálat, Isten tisztelet. Itt ebben a fordításban így szerepel, hogy okos, az eredeti szó pedig itt a logoszból származó jelző. Mondhatnánk mai szól, hogy logikus, logikus Isten tisztelet, értelmes. De tudjuk, hogy a logikus szó mögött az a görög logosz szó van, amit az Új Szövetség más helyén úgy fordítunk, hogy ige. Az ige testélet, a logosz testélet Krisztusban. Isten élő szava. A logikus, az Isten igéje szerinti Isten tisztelet az, ami kedves Istennek. Amit az ő szava, az ő élő szava határoz meg, az kedves az ő számára. És ebben persze benne van az értelem is, a szív is, mindenestől. Benne vagyunk, erről szól a folytatás. Hogy a neki tetsző, logikus, a logosz szerinti, az élő ige szerinti Isten tisztelet az, amikor oda szánjuk testünket élő és szent áldozatul az Úrnak. Szintén ezen a tanulmányi héten hangzott el egy másik előadásban, hogy minden vallásnak része kell legyen az áldozat. Áldozat nélkül nem beszélhetünk vallásról. És tudjuk mennyire fontos része volt az ószövetségi kultusznak, Isten tiszteletnek az áldozat bemutatás. Ha olvassuk kalózunk szerint az ószövetségi igét, akkor Mózes 4. könyvében olvashatunk erről. És előtte olvastuk Mózes 3. könyvet. Nemrég vasárnap ige hirdetés is erről szólt. része, az áldozat az Isten tiszteletnek. És az Ószövetségben tudjuk, ez véres áldozatot jelentett. Az állat levágását, Istennek felajánlását, valamit az enyémből, az állataimból az Úrnak ajánlok, akár bűnért való áldozatként, akár hála áldozatként, és lehetne sorolni az áldozatok fajtáit. Az Úrnak felajánlok, adok valamit, oda áldozom. Krisztus óta pedig nincs, tudjuk, véres áldozat. Ő a mi egyetlen, egyszer és tökéletes áldozatunk, amellyel ő minden bűnünkért eleget tett. Nincs többé véres áldozat. És mégis kell legyen áldozat. Így beszél erről Pál apostol, hogy szánjuk oda testünket élő és szent áldozatul. Élő áldozat mai Isten tiszteletünkön is kell legyen. Az Ószövetség áldozat az a véres áldozat volt, amelybe az állat belehalt. Úgy szentek oda az Istennek. Krisztus óta nincs véres áldozat. Nincs is hol bemutatni. Templom sincs Jeruzsálemben. De azt is tudjuk, ha befogadjuk Krisztust a mi életünkbe, akkor ő az ő lelke által a szívünkbe költözik. Részese lesz életünknek, és bennünk lakik az ő lelke által. Bennünk és általunk van jelen ebben a világban, így beszél erről máshol Pál apostol, hogy a mi testünk a Szentlélek temploma. Bennünk vesz lakozást Isten lelke. És arra hív minket Isten, hogy hálából, Isten ajándékaiért, Krisztusban való bűnbocsánatunkért, Krisztus áldozatáért, mi szánjuk oda, ajánljuk fel magunkat, életünket, testünket az Úrnak. Felajánlás és odaszánás. És most könnyen beszélünk erről, de tenni, megvalósítani, áldozatot hozni a valóságban, tudjuk, nem könnyű, sőt, mennyire nehéz is. Nehezen hoz áldozatokat az ember. Az lemondással, akár fájdalommal jár. És Pál apostol itt a testről beszél. A test, amely megjeleníti egész valónkat itt a földön. Amely által jelen vagyunk. Mi, akik test és lélek vagyunk, de testünk által vagyunk itt jelen. Szánjuk oda egész valónkat. Erre hív minket Isten. Felajánlásra, odaszánásra, ami nem csak heti 45 percet jelent, vagy heti egy órát, amíg itt ülünk vasárnap, vagy akár most is, és ezt az időt ide szálljuk Istennek. Lelkünkkel odafigyelünk, testünkkel itt vagyunk, valahogy itt ülünk, és lelkünkkel próbálunk figyelni, és gondolatainkkal az Isten szavára. Így szokták ezt mondani, kicsit ellelkizünk. De nem erről beszél Pál apostol, hogy ennyit szánjunk oda az Istennek, hanem egész valunkat, mindenünket, ami vagyunk, ami, és tudjuk, hogy a testünk mennyire meghatároz bennünket, mennyire része az életünknek az, ami a testünkben vagyunk mi. Mennyire meghatároz bennünket, amikor éhesek vagyunk, szomjasok vagyunk, a legalapvetőbb vágyaink, szükségleteink, hogy itt fáj vagy ott fáj, hogy milyen állapotban van a mi testünk, és egyéb vágyaink, amire vágyunk testünkben, akár a szexualitás, akár az egyéb testünkből eredő vágyak, mennyire ősi módon mélyen ott vannak bennünk. Igen, ez mind mi vagyunk a testünkben. Aztán még mind, ami az életünk része, ami ahogyan megéljük testünkben a földi életünket, ahogyan egymáshoz kapcsolódunk és vágyunk a kapcsolódásra, szeretteinkkel, társunkkal, gyermekeinkkel, szüleinkkel, barátainkkal, itt gyülekezetben hittestvéreinkkel szükségünk van, lételemünk, az egymáshoz való kapcsolódás, hogy szeretetet kapjunk és adjunk is. Része testi életünknek az érzelmeink. Azután, ahogyan megéljük azt, amire Isten elhívott, hogy tegyük. A kezünkkel, a lábunkkal, az eszünkkel. Mennyire meghatározó része az életünknek, amit mindennapi cselekvésünk, legyen az munka, tanulás, házi munka, otthon végzett feladatok, mindaz, amit tudunk tenni. A kétkezű feladataink, az ügyességünk, amire ő tehetséget adott, amiben jók vagyunk, ahova tudunk lábunkkal menni, és amire eszünket, fejünket használhatjuk, tudásunkat, amire Isten tehetséget, talentumot adott, szánjuk oda. Ez is meghatározó része a mi életünknek, testi, földi valunknak. Ahogyan mindezt megéljük, otthon, munkahelyen, kapcsolatainkban, mind-mind-mind része testi lelki valónknak. Szánjuk oda az Istennek. Mindaz, amire vágyunk, amilyen célokat kitűzünk, bízzuk ezeket Istenre. Ő az, aki megalkotott, ő az, aki megformált ilyennek a testünket, a tehetségünket, a gondolatainkat, a vágyainkat, ő adta belénk. Ő tudja, hogy hogy tudjuk ezt legjobban használni az ő dicsőségére. Szánjuk oda. Élő áldozatként, szent áldozat, mert neki szánjuk, neki kedves módon. A folytatás pedig szól ennek a hogyanjáról, ennek a megvalósításáról, amikor arról szól Pál apostol, hogy ne a világhoz igazodjunk, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Hova igazodok? A mindennapjaimban kinek akarok megfelelni, és milyen eszmék, célok, gondolatokhoz igazítom magamat? A világ sémája, elvárásai, divatjai, milyen gyorsan változnak, ha belegondolunk. Hogy milyen elvárások voltak 5 éve, 10 éve, 15-20 éve, egy picit belegondolunk, vagy még távolabb időkben, és ma milyen más a világunk, mennyit változik. És az ember a világban próbál mindig megfelelni. Hol ennek, hol annak az elvárásnak. És vannak megmondó emberek, akikhez próbál az ember igazodni. Politikusok, politikai irányzatok, aztán vannak az ismert és népszerű emberek, így szoktuk mondani, hogy celebek, ünnepelt emberek, és ők is diktálják a divatot, a gondolkodásmódot. Bloggerek és youtuberek, akik adnak egyfajta mintát gyerekeknek, fiataloknak, időseknek. Hogyan éljünk? Mit tegyünk? Mi az, ami most divatos? Mi az, amihez tartani kell magunkat ebben a világban, hogyha nem akarunk lemaradni, mert ha lemaradunk, tartani kell a lépést. Isten pedig, de jó, hogy igében állandó. Nem változik széljárások szerint, hanem ha ő hozzá igazodunk, az ő sémájához, akkor nem kell kapkodnunk a fejünket, hanem az ő szava, az ő igéje állandó. Biztos, stabil pont, amely nem változik. Tegnap, ma és mindörökké ugyanaz Krisztus, és az ő szava. Ha ő hozzáigazítjuk magunkat, akkor meg tudjuk ezt élni. Neki szánjuk a mi életünket, testünket, lelkünket, és ő vezet ebben bennünket belülről, hogy tudjuk megítélni és cselekedni azt, ami neki jó, tetsző. Állandó kísértés az embernek, hogy a világhoz igazodjon. Erről szólt az ószövetségi nép élete is. Ott éltek Egyiptomban, aztán ott éltek a kánaáni népek között, akkor csak kellett kicsit hozzájuk is igazodni a körülvevő népekhez. És aztán nem kicsit igazodtak, hanem átvették az ő isteneiket, áldoztak a kánaáni isteneknek is. Hosszasan olvashatjuk ezt az Ószövetségben, amikor Isten ez ellen felszólal. De a mai keresztény embernek is ez az örök nagy kísértése, amikor a világhoz akarunk igazodni. Világhoz akarunk hasonulni, úgy élni, mint a többi ember, ne lógjunk ki, mert akkor megszólnak. Inkább csak simuljunk be a többi közé, abból nem lehet baj, akkor nem fognak megszólni. Isten igéje pedig arra hív, ne a világhoz igazodjunk. Igazodjunk az ő szavához. Változzunk meg értelmünk megújulásával, hogy megítélhessük, mi kedves, jó, Isten akarata szerint való. Erről szólt, ennek hogyanjáról szólt, ennek részleteiről szólt az Efézusiakhoz írt levél, 4. fejezetének 2. fele, amit hallottunk az első igeszakaszból, a lekcióból, ahol ott vannak a konkrét mindennapokról szóló példák, hogyan újuljunk meg életünkben, hogyan akar bennünket Isten átformálni. Vessük le a hazugságot, és mondjunk igazat. Ha haragszunk is, ne vétkezzünk a haragunkból, ne menjen le a nap a mi haragunkkal. Aki lopni szokott, ne lopjon többet, hanem inkább dolgozzon. Keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy tudjon a szűkölködőknek is adni. Szátokból bomlasztó beszéd ne jöjjön ki, csak akkor szóljatok, ha az jó és szükséges az építésre, hogy áldást hozzon az azokra, akik hallják. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás, istenkáromlás legyen távol tőletek, minden gonoszsággal együtt. Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Erre a megújulásra hív minket Isten. Ez az, amit az ő lelke által bennünk el tud végezni, de ehhez kell a mi odaszállnásunk. Magunkat élő, szent, Isten a kedves áldozatul odaadjuk, odaszálljuk neki, felajánljuk. Itt vagyok, Uram, tied vagyok, cselekedj velem, formálj át, ahogy az neked tetszik. Így legyen. Amen. Isten igényére válaszolva most valljuk meg a mi hitünket, fennállva mondjuk az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül mindenható Atyaisten jobbján. Onnainnel ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, kérünk tégedet, végezd el bennünk, ahogyan igédből hallottuk, hogy átformálsz bennünket, megújítasz bennünket lelked által, a te akaratod szerint, hogy tudjuk odaszánni magunkat mindenestől, testestől, lelkestől, testi valónkkal együtt, vágyainkkal együtt, szükségleteinkkel együtt, érzéseinkkel együtt, kapcsolatainkkal együtt, talentumainkkal, tehetségeinkkel együtt. Tudjuk odaszánni magunkat, felajánlani magunkat neked, a te szolgálatodra, mely kedves áldozat te előtted. Urunk, ezért a megújulásért könyörgünk egyen-egyenként mindannyiunk életében. Így lehet a mi közösségünk is megújult közösség. Urunk, te látod, hogy sokszor milyen nehéz az, ami számunkra, hogy odaszánjuk magunkat, te neked felajánljuk magunkat, és neked szolgáljunk. Segíts, vezess ebben bennünket, segíts ebben a következő napokban is, áld meg életünket, szeretteinkkel való közösségünket, megemlékezéseinket. Te újíts meg bennünket hitünkben, veled és egymással való közösségünkben. Így kérjük áldásodat következő napjainkra, életünkre. Amen. Hozzád emeljük lelkünket, és téged magasztalunk, Urunk, mert igaz és méltó, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, Urunk és Atyánk, mindenható és örökkévaló Isten. Téged magasztalunk, mennynek és földnek teremtőjét, aki az embert a magad képére és hasonlatosságára teremtetted, és aki szereteteddel és hatalmaddal mindeneket fenntartasz. Ezért az angyalokkal és minden mennyei seregekkel együtt dicsérünk és magasztalunk, és áldunk téged. És együtt mondjuk, 176. dicséretünk szavaival együtt mondjuk.
Szent, szent, szent a seregeknek, Ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. Amen.
Foglaljuk el helyünket, kórus szolgálatát hallgatjuk, hallgassuk meg. Thank you.
atyánk, te szenteltessék meg a te neved mennyei fölségen. Dicsősége, melynek nincsen vége.
Szentelked minket a te országodnak tagjának égen, jóra vezéreljen.
Legyen meg a te akaratod a földön, miként a mennyben. Kenyerünket add meg nékünk, és lelki ételünket.
Minden testi lelki szükségünket, és a vélességünket.
Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétőknek. Minket kísértésbe, ördögnek törvébe.
Ne a testi lelki és testi veszélybe, nyaró életünkben.
Oltalmaz minket minden gonosztól, ártalmas szándéktól.
Énekar, mi atyánk feldolgozása után együtt is mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Foglalják el helyünket.
Testvérek, amikor arra a csodára emlékezünk, amit Isten tett a mi őseinkkel, elődeinkkel, és arra a csodára gondolunk, amit Isten tehet velünk a jövőben, méltó és igaz, hogy ezen a mai napon mi magunk is, mint ahogyan egyházunk előjárói, Steinbach József püspök úr, megemlékezzünk Tisza Istvánról. Gróf Tisza István 1861. április 22-én született, 1907. április 30-án választották a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnokává. Gyilkosság áldozata lett 1918. október 31-én. Halálának századik évfordulója alkalmat ad arra, hogy a néhai miniszterelnök protestáns közéletben betöltött szerepéről néhány szót szóljunk. Szép példája volt a református egyházban való életnek családi öröksége. Atyai nagyapja az otthon vidékének egyházi ügyeit intézte, s halála után hivatalát az apa vette át. Anyai nagyapja a magyar reformátusok felét magába foglaló tiszántúli egyházkerület magasztalt főgondnoka, és ugyane méltóságot tölti be 1867 óta másik egyházkerületében az apa is. Van idő, amikor az öt magyar református egyházkerület közül egyszerre háromban főgondnok, három tiszatestvér. Noblesse oblige, szól a szabály, a név vagy a nemesség kötelez. Ez gróf Tisza Istvánt is, mint közérdeki munkára kényszerítőt foglalkoztatja. Erről beszél ifjúköri levelében, és az egyházi élet terén fokozott mértékben látja maga előtt a feladatot. Németországban, Heidelbergben tanul, s rányomja bélyegét egész életére az ott eltöltött idő. Politikusi pályája mellett egyre nagyobb felelősséggel járó egyházi tisztségeket is vállalt. 1883. március 29-én a Nagyszalontai Református Egyházmegye aljegyzőjévé választották, majd 85-től ugyanennek az egyházmegyének tanácsbírója, 1902-től pedig élete végéig ennek a megyének gondnoka. Gondnoki székfoglaló beszédében személyes hitéről tett bizonyságot. Keresztjén mondja, ki megalázza magát Isten előtt, de erős szövetségben él Istenével, s kit Isten irgalmába vetett bizodalma, e világi hiúságok, kételyek, kísértések és megpróbáltatások fölé emel. Keresztjén, aki tisztában van az élet nagy problémáival, és Isten akaratában megnyugodva tölti berendeltetését, küzdi meg élete harcát, s fogadja, mit rám ér a sors. 1909-ben Esszabó József Calvin születésének 400. évfordulójára megjelent kötetében Magyar Református Sion címmel mutatja be az egyház kerületek vezetőit. Ahogyan említettem, már 907-ben választották főgondnokká Dunántúlon, és éppen ezért ma a dunántúli főgondnok emlékezett meg róla a parlament előtt. Bocsánat, a dunántúli püspök emlékezett meg róla a parlament előtt. Így olvassuk a 907-es feljegyzést. Gróf Tisza István alakja olyan, mint a szikla, amely rendíthetetlenül áll a körülötte zajló hullámok között. Vasember kívülről, belül izzó kohó, aki megemészthetetlen lánggal ég a hazáért, református egyházért, a krisztusi eszmékért, az igazságért. Vallásos szíve mélyéig, buzgó lélek szerint. Miniszterelnök korában a világi tapasztalt és a tudomány nyújtotta érvek mellett csodás zengéssel hangzott fel ajkán a vallás szózata, a Biblia igéje is. Ahogy él, ahogy cselekszik, az is bibliai. Sokat tesz egyházáért, embertársaiért, de úgy, ahogy egyházi téren egyaránt elérte a legfőbb fokozatot, igaz volt rája a Biblia mondása, ne tudja jobb kezed, mit cselekszik a bal. Nem volt sérthetetlen ember. 909-ben a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság jubileumi ülésén beszél a református hitről, és sérthetetlenségét bizonyítja az, hogy ugyanez a szerzői kör választlevelet írt Tisza István gondolataira és figyelmeztetésben részesíti a főgondnokot. A protestáns szabad vizsgálódás elvének teljes megóvása és az öntudatos egyéni hit szükségességének hangoztatása mellett vigyáznunk kell, hogy egyházunk hitvallásbeli történetei alapjait ki ne rúgjuk a lábunk alól, mert ez a történetileg kialakult és szervezett egyháznak eltörléséhez vezet, szól a főgondnokkal szembeni kritika. 1917-ben a reformáció jubileumán a következő utolsó beszédét mondta el. Vigyük bele az egész gondolkodásba, az egész működésünkbe a reformációnak legfelségesebb tulajdonságát, az igazság őszinte, becsületes, a dolgok mélyreható keresését, az így módon kiküzdött egyéni meggyőződésnek mindennel szeretni tudó erejét. Az én meggyőződésem, tisztelt közgyűlés, mondja, hogy mindazzal a sok kísértéssel szemben, amit kulturális téren is jelent a modern élet, a keresztény emberre nézve csak az egyéni hit állhatja ki a tűzpróbát, amit nem gépiesen sajátítunk el, hanem az igazság becsületes keresése által magunk szereztünk meg. Ravasz László 1927-ben így beszél a budapesti Vigadóban október 31-én tartott ünnepi beszédében többek között gróf Tisza Istvánról. A reformáció reánk nézve nagyszerű emlékezet. Nem csak azt jelenti az az emlék, hogy a magyar életakarat a protestantizmus hősies szent dacában virult ki, és a magyar szellemi életnek sok olyan értéke, amelynek bírása nélkül nem volna érdemes magyarnak lenni, ebből a lélekből származott. Érdemes volna-e magyarnak lenni a Betlennek és a Rákóczi nélkül? Volna-e olyan ország, ami ma, ha a kurucnóták nem sírnának pásztortüzek mellett, és a váromladékokon nem hangozna ének? Volna-e, ami magyar népünk lelke, nemzetünk szelleme, fénye, teremtő ereje, ha nincs Petőfink, aranyunk, jókaink, mikszátunk? Nem önmagunk megcsonkítása lenne-e az, ha megtagadnók Kossuthot vagy Tisza Istvánt? Éppen ezeknek a napoknak sugárzó planétája, vagy pedig el tudjuk-e mindezeket képzelni a protestantizmus ihletése nélkül? Az első világháborúba, amikor az ország hadba lépett, majd az azt követő 1918-as őszizolózás forradalom során hatalomra jutott Károlyi kormány közvetlen hívei a világháború okozta sok szenvedés legfőbb felelősének tartották gróf Tisza Istvánt. 1918. október 31-én merénylet áldozata lett. A Tanácsköztársaság zavaros napja után 1920-ban hadbírósági tárgyalás próbálta felderíteni a gyilkosság körülményeit. A vádlottak a tárgyaláson beismerték, hogy 1918. október 31-én délután 5 óra tájban két személygépkocsival az Astoria szálló Magyar utcai kijáratától indulva elmentek a Hermina úton található Róheim villához, ahol a volt miniszterelnök bérelt lakást. Az épületbe bejutva, rövid szóváltás után többször rálőttek a grófra, aki a merényletben életét vesztette. Tisza István meggyilkolásának tragikus hírére a 20. század neves erdélyi protestáns költője Reményik Sándor verset írt, amelyet szeretnék még felolvasni. Nem szállnak jó vitéz, mert jó neked, neked már jó. Sok rémség elől elfedte szemed az orgyilkos golyó. Rövid a kín, hosszú a síri álom, de ezt a népet szánom és utálom. hogy letört életed drága gátja, rajdül át a tömeg, ezer közül nagyságod egy ha látja, s azt sem érdemli meg. A nemzedékek sodra tova tart, s nem áld az Isten több ilyen magyart. Míg éltél, értünk drága két karod, munkát, erőt felett, s a halál, mikor szíven ragadott, szóltál, ez így kellett. Néztél merőn, Calvin kemény magyarja, a puskacsőbe, ahogy Isten akarja. Egy szörnyű korszak minden bűneit hordta fenkölt fejed, szeretted édes magyar véreid, s tested megtöretett. Új tagja mártírok nagy seregének, Néróknál haj, hóhérabbak a népek. A becsületem folt, csorba ne essék, nem volt más jelszavad, hitted, hogy nem ábránd mi kötelesség, aranyszent György lovag. Köveden rövid lesz a felirat, egy igaz férfi sok hitvány miatt.
Záró énekünket énekeljük áldásul is a 198. dicséretet, annak mindhárom verseit, ti keresztjének dicsérjétek Istent. Kérjük együtt Isten áldását, majd énekeljük nemzeti imádságunkat, himnuszt. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és Szent Lelkének közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. áldás, békesség és te velünk viszontlátásra.